Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk az Orosházi Jüss Zsigmond Városi Könyvtár legújabb podcastjában, Törkő József vagyok. Mai adásunkban szerepel programajánló, és belehallgatunk néhány korábbi rendezvényünkbe, hiszen igen sok programunk volt az elmúlt időszakban. És persze most is beszélünk majd a nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről is. Ismét lesz társasjátékes gyermekkönyvtárunkban. Folytatva a hagyományokat, ezúttal április 27-én várjuk játékos kedvű olvasóinkat egy kellemes péntekesti szórakozásra. Április 28-án szombaton 15 órától ismét találkozik az Orosházi Moly Galeri. Továbbra is várunk minden fiatalt és kevésbé fiatalt, aki szeretne könyvek között a könyvekről beszélgetni. Beszámolókat az eddigi találkozókról a blogunkon olvashattok. Műkedvelő biblioterápiás foglalkozásra várunk minden érdeklődő, beszélgetni szerető olvasót május 5-én szombaton 14 órától. A biblioterápiás foglalkozások az Érezz, Gondolkodj, Cselekedj, Fedezd fel önmagad és a világod gondolatjegyében szerveződnek. Sanyi 40 éve Down-szindrómával élni című könyvének bemutatója lesz május 5-én szombaton 17 órától. Meghívott vendégek Sanyi és szülei, illetve a tényfeltáró könyv lektorai, dr. Varga Imre, a speciális pedagógia kandidátusa, dr. Szabó Mihály, az orvostudomány kandidátusa. A könyvbemutató moderátora Debreceni Szintia lesz. Koszorús Oszkár helytörténész tart előadást május 8-án, kedden 18 órától könyvtárunkban a Rotary Klub helyi szervezetéről. A program célja bemutatni az országos szinten is jelentős szervezet helyi csoportjának munkáját. Könyvtárunk az elmúlt időszakban több rendezvényt, eseményt is szervezett a továbbiakban, ezekből szemezgetünk. A Bálna nem motívum címmel mutattuk be az orosházi kötődésű Zilahi Anna verses kötetét január 26-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A fiatal költővel a könyvtár igazgatója Buzai Csaba beszélgetett. Hallgassunk meg néhány percnyi részletet a rendezvény felvételéből.
Mert hogy arról még nem beszéltünk, hogy manapság, vagy mostanában, vagy akár amikor a kötetnek a versei készültek, ezek a versek hogyan születnek, mennyi munka van bennük. Tudom, hogy maga a kötetnek az összeállítása is hosszú időt vett igénybe, ebből arra következtetek, hogy a versek is sokáig íródnak.
Az évek során elég sokat változott a munkamódszerem. Azt hiszem, most már így, hogy fiatalabbakat is szerkeztek és mentorálok, azt hiszem, hogy gimnáziumtól kezdve olyan 20-22 éves korig az ember azt gondolja, hogy amit leír, az úgy van jól, és az a művészet. És ez volt nagyon sokáig a munkamódszerem, aztán hál' Istennek megtanultam elfogadni a konstruktív kritikát, úgyhogy ez lelassította az író folyamatot. És most már korábban inkább töredékekből dolgoztam egy-egy sorból, ami eszembe jutott, és utána ezek köré a sorok, gondolatok köré szervesült a vers. De most már, nem is most már, tehát onnantól fogva, hogy a párizsi kisebb krízis után visszataláltam a kötetíráshoz, onnantól fogva sokkal tudatosabbá vált maga a munkamódszer is, és kitaláltam a kötetnek az ívét, kitaláltam azt, hogy akkor a Bálna köré csoportosítom, vagy fókuszálom tematikailag is, és gondolatilag, filozófiailag ezt a kötetet, és onnantól fogva már egy lassabb, de sokkal tudatosabb folyamat előtt álltam.
És akkor minden verset mindig megmutatsz valakinek, és a visszaérkező reakciókat pedig el is fogadod, vagy meg is fogadod.
Így van.
De esetleg neveket mondanál, hogy kik azok, akiknek például e kötet megszületésekor megmutattad a verseket?
Hát elsősorban Szegő János volt a szerkesztőm a Magvető Kiadónál, aki gyakorlatilag az indulásomtól fogva követi a pályámat, még a körhintakör idejéből korábban megjelentünk a körhintakörrel közösen a Kaligram folyóiratba, és akkor ő írt hozzá ajánlót, tehát hogy ez a kapcsolat már régre visszanyúlik, de említhetem Kemény Lili költőt, aki szintén a Magvető kiadónál jelent meg, Mohácsi Balázs, aki a Jelenkor folyóiratnak az online platformját szerkeszti, és Bartók Imre, aki prózaíró és egy nagyon erős kezű korrektor, lektor, kritikus, szerkesztő.
Ez egy jó jelző, vagy tehát pozitív jelző az, hogy erős kezű?
Hát egyébként igen, ez abszolút pozitív, igen.
Akkor most szeretném megkérni, hogy még mutassál be egy-két verset a kötetből.
Szellemjárás. Zúg a füle, több mint másfél éve. El sem tudtam képzelni, ahogy mesélte. Először a fülorgégészet, aztán a pszichoterápia, végül már tényleg mindent kipróbált. Néhány éjjel óta én hallom a szellemjárást. Kihajtotta a tábla ötvonalas szárnyát, felkarmolta a violin kulcsot, vagy letörölte, ami a múlt óráról maradt. A kezeteket meg tegyétek szépen a derekatok mögé, csak így lehet a zenével bármit is. Most meg fekszik, nem reagál semmire, ettől kezdve csak géphangot hallok, ha a szívdobogásra jut eszembe. Mindenki LKG-ja, tiszta prím. Ahogy az üres kórteremben állok, kint havazik. Dél van és sötét. Látszik a leheletem, mintha kintről dudálást hallanék. A legnagyobb tisztaságban, a legátláthatóbb rendben. Itt van a legtöbb szellem. Nem bántanak, mert nem az én vendégeim, és mert nem én raktam rendet. Mégis mondogatom magamnak, ne pas peur, mintha mindennel kapcsolatban csak ez az egy tanácsom lenne.
Lélekszírmok címmel második verses kötetével jelentkezett 2017-ben Zé Konkoly Juci, a helyi berkekben, a költészetet kedvelő körében immár jól ismert szerző. A könyvbemutató házigazdája Koszorús Oszkár volt, s a szerző egy verse megzenésített változatának előadásával a Bokréta Népdalkör is emelte az est színvonalát. Hallgassunk bele a rendezvénybe.
Mi a témája, tehát miről írsz, kiknek írsz egyáltalában? Tehát van előtted olyan, hogy na, elkezdesz írni, és akkor már tudod, hogy melyik közösségnek, vagy egyáltalában kik lesznek a verseidnek az olvasói? Vagy csak úgy gondolod, hogy ez fontos, és te ebben hiszel, hogy ez fontos, és kiadod magadból? Vagy azért van egy célközönség, akiket megszélzol a verseiddel?
Hát azt gondolom én, hogy a legnagyobb célközösségem a korosztályom, az én korosztályom, mert hogy úgy gondolom, hogy ők azok, akik leginkább olvassák és elfogadják a verseimet, bár én írok a fiataloknak is, mivel unokáim is vannak, és ugye hát az egyértelmű dolog, hogy azokhoz is szólnak verseim, és szólnak a hétköznapi emberhez is. Tehát ez egy az, hogy mikor, miről írok, vagy éppen a természetről, tehát mindig jön egy gondolat először. És akkor ezt a gondolatot leírom, és abból majd vers születik. Lehet, hogy nem akkor, hanem két hét múlva. De tehát nincs olyan, hogy most csak biztos erről fog. Tehát mindig az a gondolat, az a megjön egy gondolat, és akkor az már tudom, hogy az most éppen a család lesz, mert az a gondolat már nekem jelzi, hogy az miről fog szólni. Tehát így szoktam.
Egyszer megkérdeztem tőled, hogy és mikor alkotsz, hogy kora reggel fel, azt mondja, én 9 óra előtt nem kerek fel, azt mondja, soha mondtad le itt közösség előtt, de tulajdonképpen tehát van egy olyan napszak, mert én azt olvastam, hallottam, hogy legtöbb ilyen alkotó ember, aki már ugye nem kell reggel 6-ra munkába járni, mert nyilván nem kell fő 3-kor, hogy verseket írjon, hanem Hát ugye, akik nyugalmasabb életszakaszba jutottak már, tehát van úgy egy olyan időszak, vagy gondolkozó egész nap, hogy ilyen versorokon, és akkor mit tudom én, este, amikor, tehát nem a tévésorozat 126. részét nézed, hanem bemész a másik szobába, és elkezdesz verseket írni, vagy valami?
Hát tulajdonképpen, most ez egy érdekes dolog, ugye, hogy mikor. Amikor jön a gondolat. Tehát, ha jött a gondolat, akkor az mindegy, hogy most este 10 óra van, vagy reggel.
De hát a piacon vagy a kottan nem kezdve.
Hát van nálam ilyen kis naptár, és akkor arra van ilyen. Például utazás közben, múltkor mentem, Pestre mentem éppen, és vonattal utaztam, és megláttam, hogy gyönyörűen kell föl a nap, és ott a fák között úgy nézettek ki a fák, mint a tüzes koronába lettek volna, és azt nekem rögtön le kellett írni, mert akkor abból majd egy vers születik. És főleg most, mióta a haikukkal foglalkozok, ez egy éve, azóta tehát teljesen mindegy, állandóan, mindig ott van valami elég egy szó, vagy egy olyan jellegzetes szó, és akkor már azt leírom, mert akkor már azt tudom, hogy az már meg.
Mert hallottam, hogy van annak, aki éjszaka az éjjeli szekrényre oda tesz egy papírt, egy szerelet, ha valami eszébe jut, akkor lehet, mert én is, ugye én más irányú, inkább helytörténetet csinálok, és ugye nekem is vannak néha jó gondolatok, amit reggel úgy elfelejtek, nem tudom, hogy mit gondoltam. És mondom a fenébe, meg olyan jó lett volna, ha tudom, hogy milyen jókat érek, de nem megy.
Igen, és ez nagyon érdekes dolog különben, mert hogy én nekem is van, lefekszek, és akkor haiku jár már az eszembe.
És akkor ott terüld
a igen, és akkor úgy gondolkozok, nem, ez így eszembe fog nekem jutni reggel, akkor elgondolom még háromszor, négyszer, hogy ez reggel majd és nincs meg reggel, tehát érdemes leírni valójában, így van.
Hogy... Na hát itt a forgatókönyv szerint három vers felolvasása következik. Azt mondja, fény csillan, Isten veled Helena, és ki vagyok én? Tehát ezeket kell megkeresni.
Ez a Helena, ő egy költőtársunk volt, vagy hát egy szerzőtársunk, és nagyon megrendített bennünket. Isten veled Helena. Futó tűzként terjed a hír, nyomában döbbenet. Egy költőtársunk tolla örökre néma lett. Dermedt percek, ajkakon néma csend, arcra rajzolt kérdőjelek. Istenem, te érted ezt? Lelke már tova repült, az égi mezők virágain örök nyugalomra szenderült. Szívünkbe őrzünk téged, ki szerette az életet, de elsuhantál, s nekünk itt hagytad a verseket. Járd az utat békességgel, küldj néha egy dallamot, mi tudni fogjuk, ez az a dal, mit Helena ránk hagyott.
Szilágyi Erzsébet és Bot Péter Barátom Kim Irsen című kötetét mutattuk be március 5-én hétfőn. A könyv Szilágyi Erzsébet történetei és visszaemlékezései alapján készült, melyeket az észak-koreai vezér masszőreként szerzett az elmúlt évtizedekben. A könyvbemutatón Bot Péterrel Buzai Csaba könyvtárigazgató beszélgetett. Hallgassunk meg néhány percnyi részletet ennek felvételéből is.
Kialakult Erzsébetben az, amit mondom, emberileg nagyon érthető, hogy neki jó véleménye volt Kim Irsenről, sőt, hát hozzátehetem Csaba szavaihoz azt, hogy egyébként nagyon műveltnek tartotta, beszélgettek, Homéroszt idézett, az európai komoly zenekultúrát állítólag egész nagy mélységben ismerte. Tehát, hogy, és Erzsébetnek azért, hogy mondjam, volt egyfajta képe, hogy a kelet-európai szocializmusoknak a politikusai, hát most hogy mondjam, nem az eszükért szerettük, vagy nem a műveltségükért szerettük, ellentétben, és akkor neki itt volt, hogy itt van a Kim Irsen. Most a másik dolog, ami tehát mondom, emberileg érthető, az valaki velem jó, akkor az kicsit úgy vagyunk, hogy az biztos, hogy jó ember. Tehát ebbe a hibába szerintem sokszor bele szoktunk esni, hogy bizonyos gesztusok alapján úgy kiterjesztjük az egész emberre, meg az egész tevékenységére, hogy ő jó. A másik, hogy bizonyára ismerik azt a fogalmat, amit Stockholm-szindrómának neveznek. Tehát ugye egy stockholmi bankrablás kapcsán alkották meg a pszichológusok ezt a fogalmat. Ugye amikor a fogvatartójával elkezd rokonszenvet érezni az áldozat, és gyakorlatilag elkezdi gyártani azokat az érveket, amivel elkezdem megérteni azt az egyébként képtelen, meg azonosulásra alkalmatlan álláspontot, ami mondjuk egy terroristának az álláspontja. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik azért hozzátartozik az is, hogy Szilágyi Erzsébet mondjuk politikailag nem annyira iskolázott. Tehát neki azért eléggé felületes ismeretei voltak Koreáról. Hát ugye az, hogy ő nem tudta, hogy két Korea van, azért az is szerintem eléggé pontos látlelet, mert azért szerintem ilyeneket szoktunk tudni, anélkül, hogy olyan nagyon beleásná magunkat Korea történetébe, vagy közelmúltjába. De mondom, inkább én abból a szempontból közelítenék, hogy vele, tehát nagyon fontos dolog, ez az ember beteg volt. Erzsébet nagyon ragaszkodott hozzá, hogy az orvosi titok kategóriájába tartozik az, hogy milyen betegségben szenvedett. Most, hogy mondjam, hadd legyek ilyen udvariatlan, én elmondom, lumbágója volt. Ugye, amit megint kétféleképpen lehet, amikor Gyulán volt a könyvbemutató, és akkor én mondtam, hogy csak lumbágója volt, akkor valaki felkiáltott, hogy neki lumbágója van, és én nem tudom, hogy az milyen rossz. De mondtam neki, hogy nekem 17 éves koromban volt lumbágó, én pontosan tudom, hogy az micsoda. És szörnyű, tehát a szörnyű a lumbágó, csak én olyan értelemben mondtam, hogy nem kell megérni, tehát itt nem egy életveszélyes betegségről van szó, de azért tegyük hozzá, hogy egy aktív politikus esetében, ahogy egyébként nem tudom, tehát minden más, tehát ember esetében a mindennapi életnek a normális vitelét tökéletesen megakadályozza. Nem tudok leülni, nem tudok felállni. De akkor onnantól kezdve nem tudok semmit csinálni, és Kim Ir-Sennél, most gondolják meg, ez a könyv is, tehát valójában erről szól, hogy a hagyományos orvoslás valamennyi, hogy is mondjuk, variánsát bedobták. Nyugat-Európából specialisták mentek oda, próbálták meggyógyítani. Amit konkrétan elmesélt például Kim Ir-Sen Szilágyi Erzsébetnek, hogy volt egy sebész, aki gipsz ágyba fektette, és két hétig ott kellett feküdni, ami egyrészt hát nyilván borzalmas volt, másik az, hogy semmilyen hatása nem volt. És az, hogy Szilágyi Erzsébetet hogyan találták meg, miként találták meg, nem tudjuk. Egyébként erre egy viszonylag könnyű válasz lehet, talán nem is járunk nagyon messze az igazságtól, hogy ha azt mondjuk, hogy mivel a világ első számú, vagy legalábbis első három között jegyzett nyirokmasszázs specialistája volt, úgy gondolhatták a Kim Ir-Sen környezetében élő emberek, ha a hagyományos orvoslás nem segít, akkor jöjjön a természetgyógyászat. Kivitték, megpróbálták, és olyannyira működött a dolog, hogy két hét alatt talpra állt Kim Ir-Sen. Ez az ember olyan hálás volt a Szilágyi Erzsébetnek, amit megint emberileg nagyon is érthetünk, hogy gyakorlatilag a tenyerén hordozta, megkérdezte tőle, hogy mit kér, és Erzsébet sok mindent kérhetett volna tőle, azt mondja, hogy ha azt kérte volna, hogy Pesten vegyen neki a Rózsadombon egy villát, biztos, hogy vett volna. Pedig visszaemlékeznek, hogy azok az idők voltak, 87-88, hogy külföldi állampolgár az ugye ingatlant nem vehetett Magyarországon, nem hiszem, hogy ez akadály lett volna, biztos, hogy találtak volna megoldást az elvtársak. Tehát ez nem lett volna akadály, viszont most a Csaba eredeti kérdésére visszatérve, azért ne felejtsük el, hogy itt egy tömeggyilkosról van szó. Egy olyan emberről, aki egyrészt a koreai háború kirobbantója volt, a koreai háborúban kapaszkodjanak meg, 5 millió ember halt meg. 1953-tól 1994-ig a politikai tisztogatásokban 1,5 millió ember tűnt el. Tehát ezek a szilárd tények, vagy a makacs tények, Tehát akkor, amikor ez a nagyon kedves művelt Homéroszt idéző az európai, nem tudom én, klasszikus zenében Bachról, Händelről, meg nem tudom én Beethovenről olyan okos dolgokat megállapító emberről van szó, akkor ez mégiscsak egy tömeggyilkosról van szó. De ez a Szilágyi Erzsébet, hogy mondjam, agyában vagy ilyen szellemképében, ez így nem állt össze. Nyilvánvalóan nekem, mint szerzőnek arra kellett ügyelnem, hogy most azért gondolják végig, hogy egy olyan könyvet kiadni Magyarországon, ami pozitív képet fest Kimirszenről, miközben tudjuk ezeket a történelmi tényeket. Hát ez nonsens, hát ilyet nem lehet. Nyilvánvalóan, hogy Szilágyi Erzsébetet ugye föl kell használni, most a szó legeslegjobb értelmében, föl kell használni arra, hogy amit ő átért, ami személyes tapasztalata van, azt le kell írni, ezt nem lehet megmásítani, viszont mellé kellett tenni, vagy mögé kellett tenni azt a történelmi hátteret, ami egyrészt oda tartozik, elválaszthatatlan, és a kép ettől lesz teljes.
10. részéhez érkezett idén könyvtárunk zenetörténeti esték sorozata. Március 10-én az 1990-es évek első felében működő orosházi alternatív zenei klub életére emlékeztünk a résztvevőkkel, Feldman Józseffel, Kátót Istvánnal, Széplaki Imrével és Szikora Lászlóval. Hallgassunk bele a zenei bejátszásokkal és fotókkal is színesített rendezvény felvételébe.
Jó, tehát volt olyan egy kis társaságunk, hogy tulajdonképpen a gimnázium befejezéssel is, és általában ilyen különlegesebb zenéket hallgattunk, ami Magyarországon nem nagyon volt elterjedt. Tehát ez az új titulán, punkzene, ezek az alternatív zenének neveztük úgy összességében, mivel hogy nem a rádióban szóló zenéket jelentette. És mi ezeket különböző lemezeket megszereztünk, vadásztunk különböző helyeken, lemezekre, meg felvételekre, és ezeket hallgattuk. És egy idő után tulajdonképpen az fogalmazódott meg bennünk, hogy mi vagyunk itt egy 4-5-en, akik ezt hallgatjuk, de vajon Orosházán vannak-e még, akik tehát akiket érdekel ez. És tulajdonképpen ezzel indítottuk el ezt az egészet, hogy csináltunk egy ilyen lemezbemutatót még itt a Gyalogik házban. Nem is tudom már milyen program keretén belül volt ez. Rocktalálkozó keretén belül. És ott már lopán látszózó, hogy van egy-két ember, akit ezért érdekli. És utána kezdtük ezt komolyabban csinálni az IFI házban. Szerencsére jó volt a kapcsolatunk az IFI házban. És hát tehát olyan értem, hogy kaptuk termet ingyen, ilyesmi, tehát nem kellett fizetni érte. És ott kezdtünk el először így összejönni tulajdonképpen csak zenehallgatás céljából először.
Tehát ez nem is az, hogy ebben a klubban utána koncertek voltak, nagyon neves zenekarokat meghívtatok, az már egy hozadéka volt ennek az egésznek?
Ez már egy következő lépcső volt, tehát először mi nem is úgy gondolkoztunk ilyen koncertekben tulajdonképpen. Inkább csak egy ilyen közösséget szerettünk volna.
Kik voltak, akik összejártak itt az elején?
Hát most így név szerint. Hát például Kicsi.
Mi voltunk, és akkor
úgy kezdtek úgy beszállni.
Bocsánat, itt van a névsor egyébként az asztalon.
Az alapítóknak a névsor.
Hát az a tagok névsora tulajdonképpen, az folyamatosan keletkezett. Tehát úgy jöttek egyre többen. Tehát nem is tudom, hogy hány ilyen zenehallgatást csináltunk, így 3-4-5-5. És akkor voltunk 20-30-an is többen. És igazából utána alakult ez ki, hogy koncerteket szervezünk, hogy találkoztunk együttesekkel, illetve ismerkedtünk szentesen, bár működött egy ilyen klub. A Matyival találkoztunk, aki ezt vezette, és úgy mi is kedvet kaptunk, hogy mégis ez nem egy lehetetlen dolog egy koncertet összehozni.
Milyen zenéket hallgattatok, konkrét neveket emlékeztek ilyenekre? Előadók, a zenekarok.
Hát ez vegyes, mindjárt mást. Tulajdonképpen egy kicsit mindenki más stílusban hallgatta a zenéket. Én az elektronikusabb zenéket hallgattam. Visage, Ultravox, Depeche-mód. Csibi az inkább a bankos vonalat kedvelte.
István?
Milyen zenéket hallgatok? Figyelj, rengeteg fél, nem tudom most így fejből, de akkor belebonyolódnék ebbe az egészbe. Az a lényeg, hogy mindenkinek megvolt arra az igénye, hogy kicsit kilépjünk ebből a passzivitásból. Az nagyon jó esett, hogy összegyűltünk, egy húron pendültünk és hallgattuk a zenét, de ez nem hozta be úgy az embereket. Hát azonnal néhány foglalkozás idézőjelben után lett az az igény, hogy legyen itt már valami kis élő csörömpölés, ami vonzóan hat az emberekre. Jöjjenek be, úgyis összegyűlnek, akkor menjünk ebbe egy élő zenénél. Utána általában majdnem mindig volt valami konzervzene szintén a koncertek után, de az élő zene az, hát tudjuk, az métej, az összeszippantja az embereket egyből, és mindjárt meg is jelentek a korábbi zenehallgatáson kívül olyanok is, akik arra nem szedték össze még magukat, hogy eljöjjenek, de az élőre arra bejöttek. És nagyon jó volt. Hát az első széria azért azok nem a csúcsbandák voltak, akiket el tudtunk hozni, de ott volt benne a lehetőség, hogy megismerik a klubot. Hát a bevezető szakasz után a klub, mikor itt 3-4 megye távolságba ismertett, akkor utána meg csak a pénzügyi határok voltak, amiket le kellett küzdeni. Akkor elég erős klubhoztamú volt zenei téren is az országban.
Volt-e valami összefüggés, ugye 89-90 a rendszerváltás ideje is, volt valami összefüggés a rendszerváltás és a között, hogy mondjuk itt, ahogy mondod, hogy akkoriban azért elég sok klub alakult, ennek a klubnak az alakulása és a rendszerváltás között, vagy ez gyakorlatilag hozta úgy, ahogy a többi klubnak az alakulása is történt?
Hát inkább szerintem csak a lehetősége lett meg, mert mi abszolút nem politizáltunk, legalábbis tehát ennek a nagy célja abszolút nem a politika volt. Igazából itt már minket hagytak úgymond csoportosulni, és nem kellett kérni, nem szóltak be, nem is nagyon voltak rendőri problémáink, tehát lehetett csinálni.
Kiegyezés, dualizmus, polgárosodás címmel kiállításra és konferenciára vártuk az érdeklődőket március 12-én hétfőn. A Magyar Nemzeti Levéltár Békés megyei levéltárával közösen rendezett eseményen Katona Csaba, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, Héja Julianna, a Békés megyei levéltár főlevéltárosa, valamint Erostyák Zoltán, a Táncsics Mihály gimnázium tanára tartott előadást. Következzen most ebből néhány percnyi részlet.
Hát ahogy a cím is tanúskodik róla, a fürdőéletnek, ahogy említettem, egy sajátos szegmensét szeretném megfogni, de minden más előtt, mielőtt belecsapnék abba, hogy hogy nézett ki a balatonfüredi félvilág, azok a társadalmi rétegek, azok a szórakozási formák, amik kevésbé kerültek előtérbe, nem ártana pozícionálni a fürdőt. Itt megint belefutunk a magyar történelmi emlékezete sajátosságába. A Balatonfüredet úgy szokták emlegetni, mint a reformkor jeles fürdőjét, ahova minden komoly ember legalább életében egyszer elment, hogy tanácskozzon az ország sorsáról. Ezzel szemben a történeti források arról vallanak, hogy igaz, hogy a Balatonfüredre ellátogatott a reformkorba például Kossuth Lajos vagy Széchenyi István, az kevésbé szokták emlegetni, mind a ketten azt írták, hogy még egy ilyen ócska fürdőhelyen az életükben nem jártak. Tehát következésképp valakinek a jelenléte az önmagában nem adja meg a minőséget, hanem kizárólag arra mutat rá, hogy valóban népszerű hely volt. Széchenyi például azt írta, hogy azért nincs a balatoni gőzhajózás, mert egy éjszaka több pénzt kártyáznak arra a jelenlevők, mint amennyiből meg lehetne csinálni a gőzhajót. Ezt megint csak nem szívesen szokták tőle idézni. Ami viszont tény, hogy Füred igazi fénykora az nem a reformkorra esik, hanem a kiegyezés időszakára. Ez nem igazán a politikán múlt, hanem azon, hogy Füred a bencés rend kezén volt, tehát egyházi fürdő volt, egyházi kezelésű fürdő volt, és nagyon sok múlott azon, hogy a tihanyi apát, illetve még inkább a pannonhalmi főapát, tehát a rend a magyarországi feje, az mennyire vette komolyan a fürdő dolgait. Amennyiben vállalkozó szellemű főapátok ültek a pannonhalmi székbe, akkor a balatonfüredi fürdő jól prosperált, hiszen pontosan tudták, hogy egy komoly befektetéssel lehet komoly fürdőt csinálni, ami visszahozza a pénzt. Na, a reformkorban ez nem így volt, Rimeli Mihály főapát, tehát fogalmazunk finoman, nem tartozott a szárnyaló reformerek közé, ezért aztán a fürdő sajnos olyan állapotba került, hogy a 60-as évek közepére már nagyon is szükségessé vált a felújítása, viszont 1865-től két kiváló ember, Kruesz Krizosztom, illetve Simon Zsigmond részben a Tihanyi apáti, részben pedig a Pannonhalmi főapáti székben, tehát a politikától függetlenül a kiegyezés megelőző években elkezdték a fürdő fejlesztését, aminek következtében aztán a 60-as évektől a 90-es évekig a fürdő igazi fénykorát élte. Ebbe beleértem azt, hogy felújították az épületeket, hogy soha annyi vendég nem volt Füreden, mint akkor. Ebbe belejátszott egy tőlük független esemény is, az, hogy a vasút elérte a Balaton déli partját, tehát könnyebb volt megközelíteni a várost. De az már a főapáton múlt, meg az apáton múlt, hogy észrevették a lehetőséget abban, hogy a kisfaludi gőzöst, a Balaton egyetlen gőzhajóját mostantól kompként kell használni, és a fürdővendégeket Siófokról átcsalogatni Füredre. Tehát éltek a lehetőségekkel is. És ha megnézzük ezt a fürdőt, akkor megmutatnám néhány ikonikus épületét. Füred a Balaton felől, ez maga a gyógytér, sok köze a falu Füredhez, ami fönn van, hiszen a parasztember soha nem építkezett az ártérre, még tó mellett sem, nem sok köze van, savanyú íznek hívták a fürdőtelepet, ez az úgynevezett gyógytér, ami mai napig így néz ki nagyjából. Balra, nekünk szembe balra látjuk a horvát házat, a Szentgyörgyi horvát család házát, a Balaton első tudatosan szállodának épített épületét, a legendás Anna Bálok helyszínét. Innen veszi kezdetét az Anna Bál. Jobbra az a másik épület, az úgynevezett Ófürdőház és Újfürdőház. Ez az a fürdőház, ahol fürödni lehet, a bencésen tartja fönt. A reformkorban az a botor gondolat, hogy bárki belemenjen a vízbe, írt a Balatonba, az föl nem merült. Tehát konkrétan bolondnak gondolták, aki belement. Füred nem azért lett fürdő, mert bárki bele akart menni a Balatonba, azért lett fürdő, mert gyógyvíz jött fel a földből, az úgynevezett savanyú víz, erről nyerte a nevét maga a fürdőhely. Ma már egészen döbbenetesen hangzik, de eleinte a Balaton vizét úgy használták fürdésre, hogy kádba rakták, és a fürdőházon belül a megmelegített Balatonvízbe abba ült bele az úriember, aki fürödni akart, vagy az úrhölgy, és csak később kezdték a vizet arra használni, hogy fürödjenek benne. Ott szemben pedig az az épület, aminek csak a homlokzatát látjuk, az az 1831-ben átadott első dunántúli kőszínház, a kisfaludi Sándor költő kezdeményezésére fölépített, nagy lelkesedéssel elkészült, ám de roppant ócskán kivitelezett kőszínház, amit tényleg óriási lelkesedéssel készítettek, mert elő a fürdővendégek is adakoztak bele, Zalavár megye is adakozott bele, de mivel határidőre el akartak készülni, és mivel annyi pénz állt rendelkezésre, amennyi, hát sajnos 1860-as években már használhatatlan volt. Le is bontották, el is tüntették, tehát a mi időnkben gyakorlatilag ez már ebben a formában nem létezik. Itt magát, a fürdő szívét látjuk, a kútházat, ez ott áll a előbb mutatott főtérnek a kellős közepén. Önmagában egy érdekesség a magyar történelemben a kútház, egy időben Ferenc József kútháznak hívták, most meg Kossuth Lajos kútháznak hívják. Tehát ahogy a magyar történelemben voltak úgymond ilyen váltások, ez megmutatkozott itt az elnevezésekben is természetesen. Innen jön föl a gyógyvíz, ami szabadon lehet egyébként a mai napig inni, tehát ha bárki arra jár, hogy melegetheti nyugodtan a vizet, és ezt a vizet használták bent fürödni is. Egy másik kép, egy színes ábrázolást, az ugyanezt a teret mutatja. Itt balra még egy épületre fölhívnám a figyelmet, az úgynevezett kerektemplom. Füred falu lakosai reformátusok, ellenben a fürdővendégek között rengeteg katolikus volt, és egy idő után panaszkodtak, hogy hát egy katolikus fenntartású fürdőhelyen nincsen katolikus templom, lelki gyakorlatra pedig lett volna igény, és így épült föl még a reformkor éveiben, ez viszont tényleg a reformkorban, az úgynevezett...
Egy órát nem várunk.
De azt is bemert különben.
Nem? Így épült fel ez a kerektemplom, kifejezetten azzal a céllal, hogy a katolikus fürdővendégeknek legyen hol misére járni, és ezzel lényegében kiépült ez a fürdőtelep, amit itt látunk. Ez volt az a helyszín, ahol csalogatták a vendégeket, ott pedig a kisfaludi gőzös láthatjuk, a Balaton első gőzösét, sokáig egyetlen gőzösét, 1844-ben adták át. A gőzös históriájának egy nagyon sajátos adaléka, hogy 1849. augusztusában, amikor hol Noszlopi Gáspár és csapatai, hol pedig az osztrákok vannak Füreden, akkor valakik, máig nem tudjuk kik, ezt a gőzöst elkötötték. És miközben a csapatok egymást kergették a parton, ez a korai hedonista társaság bement a víz kellős közepére. Nem lehetett tudni, kik voltak ők, csak azt lehetett hallani, hogy a cigánzenészekkel húzatják, meg még női sikolyok is hallatszottak. És egyik reggel megtalálták az orgia nyomaival a parton a hajót. Soha nem fog kiderülni, hogy kik voltak ezek a korai pacifisták, de ez is a hajó történetéhez tartozik. Nem lehetett velük mit csinálni, másik hajó nem lévén nem lehetett utánuk menni, annyi eszük meg volt, hogy lőtávolon kívülre mentek. Tehát egyszerűen ott voltak a tó közepén, miközben a forradalom, a szabadságharc meg a reakció erői egymásnak feszültek. Ezt csak azért említeném meg, mert ez nagyon jellemző, ez a viselkedésforma Balatonfüredre, majd rá fogok térni, mire gondoltam. Itt látjuk közelebbről a horvát házat. A ház eredendően egy emelettel kisebb volt, de 1834-ben a szakács úgy gondolta, hogy kevés az olaj a tűzön, és ráöntött egy picit még a tűzhelyre. Ennek az volt a hátránya, hogy a tűz fölfutott az olajon és leégett a horvát ház. De az egész. A vendégek úgy menekültek meg, hogy a dunnákat ledobálták az emeletről és ráugráltak, viszont amikor felújították, akkor viszont már még egy emeletet ráhúztak, hiszen kereslet az volt, hogy egyre több fürdővendég érkezett ide. Ez tehát a legfontosabb szálloda.
Lévai Balázs volt a vendégünk március 23-án Beállás című könyvének bemutatóján. Az ismert televíziós személyiséggel az Orosházi Moly Galeri tagja Debreceni Szintia beszélgetett. Hallgassunk bele a rendezvénybe.
Visszatérve mondtad, hogy milyen az olvasó, ugye eddig interjús könyved volt, a Lovasinak az önéletrajza, és akkor így akkor ez egy más élmény lett, hogy te írtál egy regényt, és akkor ugye erre is reflektáltak.
Hát más, abszolút, meg...
Nehezebb volt egyébként megírni a regényt, mint mondjuk a Lovasinak az önéletrajzát?
Egyfelől sokkal nehezebb volt, mert én ott nagyon a Lovasi könyvnél én iszatosan élveztem azt, hogy bele lehetett bújni másnak a bőrébe. Tehát, meg most is megtapasztaltam ennek a könyvnek az írásán, hogy miközben én egy viszonylag extrovertált ember vagyok, bizonyos dolgokról nem szívesen beszélek. Tehát itt nálatok is volt szerintem többször is vendég, például a Grecsó Krisztián, aki nagyon-nagyon jó barátom, aki meg ugye a teljes életét, az összes gyerekkori mindent, az életből, igen, tehát a, minden a regényben. Más kérdés, hogy az is egy transformáció, tehát az se egy az egyben önéletre, ez sőt, egyre kevésbé az. De bennem nem voltak ilyen ambíciók. Tehát a Lovasinál az marha jó volt, hogy így, és a Bandival mi gyakorlatilag egyidősek vagyunk, tehát nagyon, az élményanyag nagyon hasonló volt. Tehát ott jó volt megtapasztalni. Itt, hát ugye azért karaktereket kellett kitalálni, sztoriívet, nem tudom, tehát azért voltak ilyen, nem mondanám regénytechnikai fogásoknak, mert ez megint kicsit nagyképű lenne, de hogy igen, hogy valahogy azért ez teljesen másképp építkezett, és ez irányú rutinom semmi nem volt. De mondom, én ezt kifejezetten egy ponyvaregénynek akartam írni, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok kritikát kapott, és nem panaszkodhatok, tehát nagyon sok jó pozitív kritikát kapott, de például amikor, de kapott negatívokat is, ott az volt, hogy szerintem ott nem ért, szóval, hogy ott többet kértek rajta számon, mint ami. Tehát nem tudom, most csak
igen, a értem, olvastam azt hiszem egy interjút, ahol úgy volt, hogy te azt mondtad, hogy ezt egy intellektuál regénynek várták, és közben nem az lett, hanem egy laza, könnyes stílusú könyv, nem?
De igen, ez. Tehát, hogy
az Okos Balást várták.
Igen. De ez is nagyon okos egyébként, mindegy. Szóval, de hogy ez egy olyan, tehát ugye, ez ugyanaz, mint éppen bármilyen művészi alkotásnál, hogy a bármilyen könyvet leveszik a polcra, elolvasod, te elolvasod, én más könyvet olvasunk, mert mások vagyunk. Tehát egyszerűen ugye mindenki az addigi élményanyagával, kulturális hátterével, szokásaival, stb. Olvas. És mást várunk egy könyvtől. Tehát, és amiben én belefutottam, hogy de mikor mi alatt írtam, már akkor is volt, hogy egy-két, te biztos ilyen Bret Easton Ellis-es, ilyen nagyon durva, véres, szexes, ilyen nem tudom mit fogsz írni, tehát ilyen nagyon ilyen minimál prózát meg, és mondtam, hogy nem. Tehát, hogy szóval, kicsit más volt így a prekoncepció néhány esetben, ugyanakkor meg engem pont ez érdekelt, hogy a ponyva műfaján belül azért lehet-e egy olyan könyvet írni, amiben mondjuk szóba kerül Részpál, most mondtam valamit, vagy szóba kerül Kosztolányi, vagy Kródi Gyula, tehát és nyilván van, aki nem tudja, ki ez a Részpál, akkor így tovább megy rajta, és nem is baj, tehát nem, ez nem egy ilyen érettségi feladat, hanem csak úgy, hogy azért próbáltam azért ilyen, hogy mondjam, több kapura játszani.
Hát hogyne, például ott volt Aldous Huxley könyve is benne van, és szerintem az abszolút ilyen, az Okos Balázs megcsillant benne.
Igen. Az olyannyira, hogy az egyre fejezet volt, amit el tudtam adni az életes irodalomnak. Tehát az volt, ami megjelent, hogy oda azt elküldtem nekik, és azt mondták, hogy jó, na ez...
Az jöhet.
Igen, tehát ott abban jön pontosan ez a... Ilyen hosszas. Na például az is egy olyan fejezet volt, aminek nem volt semmi előképe. Tehát olyan értelemben, hogy elkezdtem írni, és akkor úgy csodálkoztam, hogy akkor
egy írói megvillanás volt.
Igen.
Féltél tőle egyébként, hogy a könyv nem találja meg a közönségét?
Fú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. ugyanis amikor ugye a kiadóban, az Ateneum kiadó adta ki, Szabó Tibor Benjamin a főszerkesztő, és pont erről volt szó, hogy akkor ezt most hova lehet ezt a könyvet pozícionálni. Tehát, és egyébként egy picit ez is a baj a könyvnek, hogy pont az említett Grecsó Krisztián mondta nekem, hogy ponyvának nem elég ponyva. Tehát, hogy ennél viszont a kiadó az egy kicsit ilyen ponyvára próbálta pozícionálni. Tehát, hogy De a Tibor teljesen korrekt volt, hogy megkérdezte, hogy most ezt irodalomnak lőjük be, vagy nem tudom.
És akkor amiatt lett odaírva egy ponyva rakendról?
Nem. Azt én így terveztem, mert azt gondoltam, hogy azért ezt, nem tudom, ez azért úgy kb. A tartalmát és a műfaját is kifejezi.
Igen, nem vagyok kiadó.
Nem, én abszolút elégedett vagyok vele. De hogy igen, tehát ez egy nehéz ügy, tényleg nehéz ügy, hogy akkor most, hogy akkor ez úgy mi is. Tehát, hogy most ha rendkívül nagyképű akarok lenni, akkor ez a műfaj nem nagyon van Magyarországon. Tehát, hogy ez amikor így a szórakoztató irodalom kereteit kihasználva, mert például volt olyan zenészbarátom, Csík zenekar prímása Szabó Attila elolvasta, és azt mondta, hogy szerintem ez egy realista könyv. Hát, hogy ez abszolút, tehát ilyen a vidé, nem tudom, a falunap, ilyen a nem tudom micsoda, tehát, hogy így, hogy akkor ezt, én nem mondjam azt, hogy ez egy ilyen ponyva. Tehát, hogy mindenki másképp olvassa.
A Magyar Költészet napja alkalmából rendeztünk közönségtalálkozót Szabó T. Anna költő műfordítóval április 16-án. Vendégünk kora délután gyerekeknek tartott hangulatos előadást, majd 17 órától felnőtt közönség előtt mutatkozott be. A rendezvény moderátora az Orosházi Moly Galéri tagja Debreceni Szintia volt. Néhány percet hallgassunk meg ebből a rendezvényből is.
Ezt az összeszedettséget azért ezt örökölted, nem? Mert hogy én a moly.hu oldalon olvasgattam arról, hogy téged miként véleményeznek, és rengetegen sokoldalú költőnek tartanak, hiszen versekben, novellákban is, gyermekkönyvekben is kipróbáltad magad. Hadd olvassam fel Eszter 28 véleményét, aki így írt, hogy leginkább az olyan versei miatt kedvelem, amit a férfi nem tudna megírni. Anyaság, gyermekszülés és az a harcos feminista indulat, ami itt ott árad belőle, engem teljesen magával tud ragadni. És ő is volt, aki ő jegyezte meg, hogy ő egy fajta fegyelmezettséget érez rajtad. Jól látta ő?
Azért, igen, azért ráztam itt a fejem, hogy állj, nem? Mert ezt most megint idézek, én ilyen ember vagyok, hogy állandóan, hogy Laci, most Szabó Lőrincet fogok idézni. Szabó Lőrinc csodálatosan megfogalmazta a szétszórtságnak, és mondjuk, amit ma úgy hívnak, hogy figyelemzavar, ami a legtöbb költő szerintem figyelemzavaros, mert ennek az állapotát azt mondta, hogy én a legtöbbször úgy éreztem magam, mint egy homokszobor, amik bármikor szétfújhat a szél. És ez nekem nagyon tetszett, mert megmutatta azt, hogy egy költő prózaíró az más. A prózaíró az nagy fegyelem, a prózaírás az nagy fegyelem kell. A vers az egészen más. Iszonyú sok fele kötődik az ember figyelme, rendkívül sok mindent észrevesz, a legkisebb hangya moccanást is észreveszi, és abból kell kiválasztani azt az aranyfonalat, amin az ember elindul, hogy összetartsa a szöveget. És ez a nagyon nagy fegyelmet igénylő feladat, alapvetően én nem vagyok fegyelmezett, de ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a múltkor így rájöttem, hogy ez azért milyen kép. Lehet úgy is képzelni persze, mint egy tölcsér, tehát hogy az a rengeteg sok mindenféle információ azon a nagyon szűk, keskeny részen kell átjusson ahhoz, hogy közölhető legyen a szavakon keresztül. De a másik kép, amire erre kitaláltam, az a legyező képe, hogy a vers az ugye a világnak az a nagy-nagy ábrája, és így összecsukja, és minthogyha azzal ütni lehetne, vagy ritmus dobolni. Tehát, hogy valami nagyon pengeéles dolgot kell abból összefogni, fegyvert a legyezőből mondjuk. japán filmek vagy karate filmek nyomán, de a próza az pedig szétbontja, tehát hogy a képet akarja megmutatni, a történetet, a regényben ugye a család történet, a történelem egészen másfele visz. Én alapvetően költőnek születtem, és nem vagyok fegyelmezett alkat. Nagyapám az tudósnak született. Nekem van, jó, igen, elvégeztem a doktori képzést, megcsináltam, megírtam a doktori disszertációt, tehát azért ahhoz elég nagy fegyelem kellett, kisgyerek mellett főleg, de alapvetően nem vagyok fegyelmezett. A fegyelem nekem egy kényszer, és egy nagyon nagy erőfeszítés. Lehet, hogy ezért hangsúlyozom ezt a 20 évet olyan nagyon, hogy most már azért beletettem, most már mondhatom, hogy fegyelmezett vagyok, de nem annak születtem.
Pedig egy családanya a szerepe megköveteli azért a fegyelmezettséget, nem? Hogy azért a gyerekeit is. És beszéltél is róluk, hogy vannak bizonyos elvárásait feléjük, de már ők is megkezdték egy picit a pályát, én úgy tudom, hogy ők fordítanak.
Igen, igen. Hát ezt nem tudom, hogy az lesz, a fordító akarnak jelenni, mert szegényeknek. Nem, ezt nem én akartam, ezt izgalmas módon ők akarták, de tulajdonképpen ez olyan, mint mikor hallja az operaénekes gyereke, vagy a zenész gyereke, hogy gyakorol a szülő. Én egyfolytában ott ültem a laptopomnál, és úgy próbáltam áthidalni azt a rettentő, hogy mondjam, távolságot, amit egy otthon ülő anya, aki dolgozik, jelent a gyereknek, hogy ott a laptopja, csúg már lett, nézd már rám, figyelj ide, hogy azt csináltam, hogy gyerekkönyveket vállaltam. Tehát nem nagy regényeket vállaltam, nem nagy drámákat, ezt most az utóbbi időben szoktam csak. Ami kicsik voltak, addig mesekönyveket, rengeteg.
Beatrix Potter például.
Igen, nagyon sok. A tündéri mesekönyveket kaptam.
Dr. Seuss, ugye?
Igen, ez az újabb, igen, a verses, ez életem legnehezebb munkái közé tartozik, tehát tényleg nagyon-nagyon izgalmas fordításaim voltak. De ezeket mindig megkaptam a kiadótól, fénymásolatban általános. Hazavittem, hogy nézd meg, milyen érdekes, a kis nyuszi suliba megy, és akkor nézzük meg. És leültünk, és 3-4 éves gyerekkel elolvastam angolul, lefordítottuk együtt, megbeszéltük, te hogy mondanád, szerinted hogy megy a kacsa, mit csinál a kacsa, mit mond, megbeszéltük, hogy egy gyerek nyelven legyen, és rajtuk kipróbáltam. Tehát nem adtam le úgy munkát, hogy ne próbáltam volna ki, és így valamiképpen a szórakozást és a munkát összekötöttem, meg a szórakoztatást, és hát ebben nőttek bele. És nagyon izgalmas, hogy mennyit tud egy gyerek segíteni. Ilyen, van egy nagyon édes fordításom, lehet, hogy itt megvan a könyvtárban, a félős gyerekeknek ajánlom, a Cidri Mókus, de leginkább félős szülőknek, mert a Cidri Mókus az egy elképesztően félős, én ilyen vagyok, tehát én mindent el tudok képzelni, hogy lesz ebből pillanatokon belül rossz. Tehát én komolyan egészen elképesztő dolgokat tudok kitalálni, vészforgatókönyveket, és a Cidri Mókus is ilyen, tehát hogy mit tudom én, a baktériumoktól a dinoszauruszokig mindentől fél, és amikor a Cidri Mókust fordítottam, akkor például ott volt a gyerekek előtt az angol és a rajz, és mondták, hogy de miért fordítottál mama magyarót, mikor ide mak van rajzolva? Te nagyon ciki! És ilyen kontrollszerkesztő egy gyerek. De volt olyan, ami közöttük is, a fagyal és a magyar véletlenül elírtam, biológus az édesapám, tehát ezt elírni nagyon ciki, és a szerkesztő is majdnem elnézte, és ő is a rendes kiadói szerkesztő, ő is biológus gyereke, úgyhogy nevettünk. Tehát ilyen pici dolgokon múlik, tehát azért a gyerekkönyvekkel is rengeteg macera van, meg hogy természetesen hangozzék, és nem is a fordítás pontossága, hanem a nyelvnek a ritmusa, és a kellemessége, hogy egy szülő ne bolonduljon meg, hogy már 600-szor kell ugyanazt elolvasni a gyereknek, az nagyon fontos. Úgyhogy az én gyerekeim azért kezdtek fordítani, van egy nagyon, olvasni nem szerető gyerekeknek ajánlom a Tom Gates című sorozatot, most megjelent végre a negyedik kötet, ami nagyon nagy munka volt azért a nagy fiamtól, most 16 éves, de már nagyon rég kezdte, és a kicsi meg sokkal rövidebbeket, a kismackó, az is egy nagyon-nagyon édes. Akkor is szeretnél, ez az elsőnek a címe, ezt ezerszer szokták a pici babák kérni, mert arról szól, hogy a mackó rosszalkodik, és akkor kérdezik, akkor is szeretnél, hogyha ugrálnék az ágyon, akkor is szeretnél, hogyha összekoszolnám a ruhámat, és igen, szeretnélek. Tehát ez egy ilyen repetitív gyerekkönyv. Úgyhogy Tulajdonképpen ők csak ezt folytatják, aztán, hogy mi szeretnének lenni, az ő dolguk, nem, nincs könnyű dolguk, de mi csak így tudtunk. Mi nem voltunk sajnos, mondjuk kiránduló család voltunk, de sportosok nem voltunk. Tehát ilyen mulasztásaink azért vannak, mert egyszerűen az nem fér bele, mert na mindegy,
szomorú. Az agytorna, az belefér.
Igen, és nem lehet a testet elkülöníteni, az a baj az embernek.
Végezetül elmondjuk nyitvatartási rendünket és elérhetőségeinket. A felnőtt könyvtár nyitvatartási rendje hétfő, kedd, szerda 10-től 18-ig, csütörtökön 8-től 18-ig, pénteken szintén 10-től 18-ig, szombaton pedig 9-től 5-ig tart nyitva. Gyermekkönyvtárunk hétfő, kedd, szerda 10-től 18-ig, csütörtökön 8-től 18-ig, pénteken újból 10-től 18-ig, szombaton pedig 8-tól délig tart nyitva. Elérhetőségeink, címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3, telefonszámunk 68 413 696, gyermekkönyvtárunk 412 075. Aktuális híreket olvashattok a honlapunkon www.justvk.hu, e-mailt a könyvtár@justvk.hu címre tudtok nekünk írni. A Twitteren is elérhetőek vagyunk a twitter.com/justvk oldalon, Facebook oldalunk www.facebook.com/justvk, az Instagram oldalunk instagram.com/justvk, Skype azonosítónk pedig a justvk. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, mindenkinek további szép napot kívánunk!